Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Annak idején örültünk annak, amikor bejelentette a Microsoft, hogy natívan lehet Android alkalmazásokat futtatni majd Windowsban, leginkább a Windows 11-ben. Ez volt a nagy hír 2021 tájékán, ha jól emlékszem. És igazából nem tudtuk eldönteni akkor se a Petivel, hogy ez mennyire lesz nekünk az életünkben jó, de az első ötletünk az volt, hogy például a tök jó játékokat, amiket mobilon játszunk, egy sokkal nagyobb képernyőn Windows 11 alatt tudjuk futtatni, és az a része úgy látszik beigazolódott, hogy nem nagyon tudtuk, hogy mire lehet még használni, ugyanis úgy néz ki, hogy becsukja a boltot a Microsoft.
Nagyon-nagyon hosszú a listája annak a különféle próbálkozás sorozatnak, amivel a Microsoft megpróbálta értelmezni a mobil világot, és megpróbálta értelmezni a tableteket, a különféle hordozható eszközöket, és az érintőképernyős eszközöket is. Nem mondanám azt, hogy túl sok siker van ezen a területen. Én általában azt mondom, hogy a Microsoft még mindig PC-ben gondolkodik, és nehezen tud ettől elszakadni. Viszont azt mindenképpen el kell ismernem, hogy egy igen progresszív, egy igen fejlődő gondolat volt az, hogy egy saját platformtól eltérő, egy másik cég szolgáltatását és operációs rendszerét támogatta a Windows 11, és ez az Android alkalmazások futtatásának lehetősége rengeteg opciót és rengeteg különleges lehetőséget kínált a fejlesztők számára is, meg a felhasználók számára is. Azonban most úgy néz ki, hogy a fejlesztői előzetesekből kiszivárgott információ alapján legalábbis, hogy a Microsoft ténylegesen megszünteti az Android operációs rendszer alkalmazásainak támogatását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármilyen forrásból betöltöttünk volna korábban egy úgynevezett APK kiterjesztésű fájlt, vagy mondjuk a Google Play áruház alkalmazásait, ezt a jövőben nem tudjuk megtenni Windows PC-ken. Az ok nagyon egyszerű, nincs rá igény, borzasztóan kicsi a felhasználói bázis, az a felhasználói kör, amelyik szeretne ilyen jellegű alkalmazásokat futtatni a PC-jén. Ezzel együtt azért van egy apró csavar és egy érdekes nyitott kérdés a történetben, mert hogy március elejétől kezdve már elvileg nem elérhető a következő frissítésekben ez a szolgáltatás. Ennek ellenére a hír megjelentének másnapján a Google küldött egy olyan hírlevelet minden felhasználójának, melyben arra buzdít, hogy továbbra is használjuk és élvezzük a PC-n a különféle androidos alkalmazásokat, főleg játékokat, mert hogy van egy ilyen szolgáltatása külön a Google-nek, egy külön alkalmazás telepítésével tudunk Google Play áruházból letöltött játékokat játszani Windows 11-en. Nem derült ki, hogy ez most egy marketinges félrelépés és túl rossz időzítéssel küldték ki ezt a fajta emlékeztető hírlevelet, vagy igazából arról van szó, hogy a Google megtartja ezt a szolgáltatást, és a Microsofttól függetlenül biztosítja bizonyos androidos alkalmazások, pontosabban ugye androidos játékok futtatásának lehetőségét. Ez a jövőben kiderül, mint hogy az is kiderül a jövőben, hogy meddig fog gyűrűzni még a Microsoft körül, a Redmondi szoftvergyártók körül forgó hatalmas hacker botrány, legalábbis egyelőre csendes maga a Microsoft ebben a témában, de úgy tűnik, hogy a botrány egyre jobban duzzad, ugyanis orosz hackerek fértek hozzá adatokhoz a gyártótól.
Igen, a cozy bear, vagyis a nyugis medve, vagy kényelmes medve, fordítsuk bárhogy ezt a dolgot, hacker csoport az, aki emögött a támadás mögött áll, ami tavaly november óta zajlik, és nem is igazából ez a csavar az egészben, hanem hogy egy, egészen január közepéig a Microsoft nem vette észre, kettő, ebben a pillanatban is még nyitva van ez a dolog, és még mindig turkálnak az e-mailekben ezek a hackerek, és nyilvánvalóan a Microsoft azt állítja, hogy semmi baj nincs, hiszen nem sikerült komoly adatokhoz hozzájutni, de azért ennek a hacker csoportnak ezzel a jelszó szórással úgynevezett Password Spray nevű akcióval sikerült feltörnie egy régebbi tesztelői fiókot, majd annak a jogosultságait kihasználva fértek hozzá vállalati e-mail fiókok, idézzük a Microsoftot, kis százalékához, érintve felső vezetői csapatot és a kiberbiztonsági, jogi és egyéb feladatokat ellátó alkalmazottakat. Tehát még egyszer visszautalni kettő mondattal ezelőttebbre, vagy hárommal, most nem számolom vissza, nincs semmi baj, mondja a Microsoft, bár ennek ellenére a Cozy Bear nevű csoport felsővezetői e-mailekben, kiberbiztonsági és jogi vezetők e-mailjeiben turkál gyakorlatilag több mint negyed éve úgy, hogy 2 hónapig észre sem vették, és úgy, hogy ez még jelen pillanatban is zajlik. Nyilvánvalóan nekünk nagyon aggódni nem kell, de szerintem de, és nyilvánvalóan be fogunk számolni arról, hogy a közeljövőben hogy alakul ez a dolog, mert azért ez egy elég komoly botrányát adhat hamarosan, pláne hogyha adott esetben ezek a kis medvebocsok elkezdenek szivárogtatni olyan adatokat, amiket ezekben a belső e-mailekben találtak. Na de nézzük meg, hogy a nagy másik cég, az Apple mit csinál, amikor éppen hogy megnyitotta az alkalmazásboltját, ha már beszéltünk a Microsoftról, sőt, ha már konkrétan alkalmazásboltokról, ugye az Apple nemrégiben az iOS 17.4-jel és az iPadOS 17.4-jel éppen megnyitotta a világnak, hogy bármilyen külső forrásból kis túlzással, de lehet telepíteni szoftvereket, ám közben mégsem annyira lehet telepíteni külső forrásból szoftvereket?
Nagyon-nagyon sok kérdőjel maradt még abban a témában, hogy az Apple hogyan engedi be az iOS-re a külsős alkalmazásokat, mert hogy az Európai Unió kötelezte a gyártót arra, hogy ne legyen monopol helyzetben a saját platformján alkalmazásbolt tekintetében, engedélyezve a külsős alkalmazásboltok telepítését, ezáltal nem csak az Apple által jóváhagyott applikációk kerülhetnek rá iPhone-jainkra, nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni, és nem kell arra gondolni, hogy valaki majd telepíteni fog nem kívánt alkalmazásokat telefonunkra. Szimplán arról van szó, hogy megadták a választást a felhasználóknak, ezzel együtt több olyan jelentés és hír is érkezett, hogy az Apple azért elég szigorúan és túlságosan is kritikusan áll ahhoz, hogy hogyan és milyen formán engedi ezeket az alkalmazásboltokat saját platformjára. Volt nemrégben egyébként az Epic Games kapcsán, pont annak a cégnek a kapcsán, pont annak a játékgyártó cégnek a kapcsán, akik leginkább támogatták ezt a fajta nyitottságot a platformra. Pont velük kapcsolatosan volt nemrég egy olyan hír, hogy nem tartották elég biztonságosnak az Epic Games főre alkalmazásboltot, és utána pedig még az EU-nak kellett rászólni az Apple-re, hogy azért mégiscsak engedjék be az egyébként nem aprócska Fortnite nevezetű játék gyártójának applikációit, tehát hogy visszaengedjék gyakorlatilag a Fortnite-ot az Apple telefonokra, de ezzel párhuzamosan az Apple felhasználói kötelezettségei között találunk olyan kitételeket, amik kissé visszásnak tűnhetnek. Az egyik a 30 napos türelmi idő, ugyanis ha valamelyik felhasználó, legalábbis a The Verge nevezetű magazin cikke szerint túl hosszú ideig marad az unión kívül, és ezt ugye a telefonon keresztül érzékeli az Apple saját operációs rendszere, és egyáltalán a távoli kiszolgálók is, akkor letilthatja azokat az alkalmazásokat, amelyeket külsős alkalmazásboltból telepítettünk a készülékre, főleg akkor, hogyha időközben érkezik frissítés ezekre az applikációkra, mert hogy ebben az esetben szinte biztos, hogy lehetetlené teszi a használatot, legalábbis 30 nap után a gyártó.
Igen, azért ez nem példátlan ez a hozzáállás, bár nem szimpatikus annak idején, amikor egy hosszabb, majdnem egy hónapos nyaralásra mentünk, akkor azt hiszem 2 vagy 3 hét után a Spotify is szólt, hogy figyú, te most nem annyira úgy tűnik, mint a Magyarországon hallgatnád a Spotify-t, légy szíves, akkor vagy váltsál erre az országra, vagy csinálj valamit. Ez a fajta hozzáállás a cégeknek nem újdonság az Apple részéről sem, hiszen nagyon sok streaming előfizető sokkal kedvezőbb áron van Magyarországon, és nyilvánvalóan szeretnék országon belül tartani ezeket az előfizetőket, ezek a cégek. Minden esetre ettől függetlenül úgy néz ki, hogy az Epic Games-el azért komoly baja van az Apple-nek, és nagyon-nagyon nehezen, illetve egyáltalán nem akarja visszaengedni a platformra, ami egyrészt érthető, hiszen egy komoly botrányt és egy komoly pert robbantott ki ez a cég, másrészt viszont azért nagyon sok millió játékosról, és ezzel együtt valamilyen szinten ügyfélről mond ezáltal le az Apple. Nyilván ők tudják ezt a jogi osztály, kiszámította, hogy hogy lesz ez jó és hogy működik. Ennek biztosan lesz folyamánya, amiről beszámolunk, mint hogy arról is beszámolunk, hogy mi történik akkor, amikor a világ egyik legnagyobb a képalkotásban érdekelt cége, a Nikon, azt mondja, hogy szőröstül-bőröstül megveszi az egyik leginnovatívabb és igazán komoly életutat bejáró kamera és szoftvergyártót, a Redet. És ez azért érdekes, mert pont a Nikon és a Canon az, akiket sokszor úgy apostrofáltunk mi is. Egyrészt tök jól látszik, hogy nem nagyon beszélgetünk róluk az iFaterben, ami egyrészt azért van, mert nincs miről beszélgetnünk, másrészt pedig azért van, mert tényleg úgy néz ki, mintha elaludt volna ez a két cég, és míg a Canon egy kicsit talán jobban kezd magára találni, ugye a Sonyról nem is beszélve, ők azért szépen-szépen átcsúsztak ebbe a nem tükörreflexes világba, aztán a Canonnak is sikerült ez az átállás, és a Nikonról sokkal kevesebb infónk van átlag felhasználóknak, nyilván ott is történnek fejlesztések, egészen mostanáig, hiszen azért a Red egy elképesztően komoly vállalat, amiről azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon-nagyon rövid idő alatt, tehát egy évtized alatt jutott el odáig, hogy a kis, mutatom az idézőjelet, szinte barkács megoldásukból eljutottak odáig, hogy sorra nyerik a filmjeik, mármint hogy a Red kamerákkal forgatott filmek az Oscar-díjakat, és ez azért egy nagyon komoly új irányt jelent, tehát a Nikon és amúgy a világ képalkotóinak az életében, mert hogyha ez a két cég tényleg komolyan összedolgozik, akkor minden eddiginél jobb Red kamerák jöhetnek, majd amikor lezárul a dolog.
Tegyük hozzá azért, hogy a Nikon egy igen ikonikus gyártója a fotó világnak, a fényképezős világnak, és nyilvánvalóan ők is azért, amikor átálltak egy digitális platformra, és elengedték a tükörreflexes gépeket, legalábbis a csúcs kategóriában, akkor nagyon sokan figyeltek fel erre a vonalra, és azt mondták, hogy a Z-széria az, amire vártak igazából. Ez ugye a tükörreflex nélküli abszolút digitális felső kategóriás gépeiknek a neve. Gyorsan azt is hozzá kellene tennünk szerintem, hogy a Red most a professzionális termékvilág, a professzionális videóvonal egyik olyan csúcsa, ami egy ifjú titánnak számít, ahogy említette, 10 év, tehát viszonylag rövid idő alatt sikerült feltornázni magukat egy egészen nívó szintre, úgyhogy a legtöbb tartalomgyártó, akik a YouTube listákon a top 5, top 10 vonalat képviselik, gyakorlatilag mindannyian például a Red kamerákat használnak, és éppen ezért nagyon-nagyon jelentős az, hogy a Nikon egy ilyen felvásárlásba kezdett, mert úgy tűnik, hogy a gyártó alapjában próbálja meg átformálni a képalkotási világot, és ismét egy olyan vezető pozíciót szerezni ezzel a lépéssel, ami a felhasználók számára mindenképpen előnyös lesz, hiszen a jobb videós képességekkel rendelkező kamerák a jövőben gyakorlatilag az alsó és közép kategóriában egyaránt meg fognak jelenni. Legalábbis most úgy tűnik, hogy a Nikon mindenképpen egy ilyen frontális támadásra készül a képalkotási piacon.